Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STE Szabad Egyetem előadássorozat 24. szemeszterének harmadik előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STE Szabad Egyetem 24. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Csikány Tamás, ezredes hadtörténész, az MTA doktora. Kutatási területe a 19. század hadművészete, ezen belül elsősorban az 1848-49-es magyar szabadságharc hadügye, a korszak várháborúi és a székely határőrvidék története. Majdnem 30 éve oktat hadtörténelmet honvédtisztek és leendő honvédtisztek számára, de éveken át tanította az ELTE BTK-n és a Károli Gáspár Református Egyetemen. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi karának egyetemi tanára, illetve a Honvédelmi Minisztérium oktatási, tudományszervező és kulturális főosztályának vezetője. Megkérem professzor urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a felkonferálást, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tanár urak, kedves diákok! Ma egy ilyen sajátos témáról lesz szó, a felkonferálásból is kiderült, hogy mivel is foglalkozom igazából, és mi is az, ami igazából fontos nekem, és ezt úgy foglalhatnám össze, hogy a hadművészet. A hadművészet, amely egy eléggé szép fogalom, hiszen miről is szól a művészet általában, hogy a gyönyörködtet arra törekszik, hogy az embernek valami örömet okozzon. Az az előtag, hogy had, hát az inkább nem annyira gyönyörködtet, hanem inkább arról szól, hogy az emberi társadalom borzalmas időszakot él. De a kettő mégis összejön, mert a háborúban olyan helyzet adódik, sok-sok katonai teoretikus foglalkozik ezzel, ami előre nem igazán kiszámítható, tudomány eszközeivel nem nagyon írható le. Tehát igazából a hadművészet nem más, mint a katonai vezetés művészete. Katonai vezetőknek olyan szituációba kell dönteni, amit előre nem igazán lehet modellezni, amikor a katonai vezetők olyan instrukciókat, olyan híreket kapnak, hogy hát, amiből igazából nem derül ki, hogy az ellenség hol van. Azt tudják, hogy mi a céljuk, de hogy azt hogyan kell megvalósítani abban az adott körülményben, azok körülmények között, azt nem igazán tudja. Nagyjából erről szól a hadművészet. Két szintje van, a harcászat és a hadászati vezetés. Ezt még az ókori görögök találták ki, ezt a felosztást. Ugye a harcászati szint általában azt jelenti, katonák három fogalmat szeretnek egymás mellé tenni, és azoknak a viszonyát vizsgálni, a tér, idő és az erő. Hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor a harcászat vagy taktika azt jelenti, hogy mi is történik a seregünk egy részével, egy adott csatatéren, egy meghatározott ideig, amíg ott harcolnak, ütközetet vívnak. A hadászat vagy stratégia az egy magasabb szint, ott a téridő erő úgy néz ki, hogy a teljes haderőnek a tevékenységét tervezem a háború teljes időszakában, és a teljes területen, tehát az egész hat szintéren. Különböző döntéseket itt kell hozni a parancsnokoknak. Haderőszervezés, ez leginkább ilyen tudományos hasonlító, hisz az logisztikusok nagyjából meghatározzák, hogy egy hadsereg ellátáshoz mennyi élelemre, takarmányra, lőszerre, stb. Van szükség, mennyi emberre, és akkor utána azt létre lehet hozni jobb esetben. Van itt egy nagyon fontos szempont viszont, amire mindig oda kell figyelni, ha lehet oda kell figyelni, vagy nagy figyelmet kell rá fordítani, ez pedig az, hogy kik alkotják a hadsereget. Milyen a motivációjuk, milyen a viszonyuk a háborúhoz? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye Machiavellitől talán ismerik itt többen is, és valószínűleg olvasták is a fejedelmet, vagy a hadtudományi munkáit. Ugye arról beszél, hogy azok a zsoldosok, hát azok bizony, azok nagyon sok kárt okoznak, mert háborúban még csak hasznunkra vannak, de bizonyos időszakokban, főleg amikor nincsen háború, mivel hogy máshoz nem értenek csak a hadakozáshoz, hát leginkább csak kárunkra vannak, és sok problémát okoznak, egyébként megbízhatatlanok, átállnak az ellenségbe, stb. Tehát ez a zsoldos megoldás, ez általában a történelemben nem nagyon jön be. Mi jön be? Mi a jó megoldás? Hogyha az emberek érintettek a háború ügyébe, hogyha személyes, egzisztenciális kérdés az, hogy győzünk vagy kikapunk. Nyilván az aténi polgár, aki kiment maratonhoz, számára életfontosságú volt, hogy győzzön, mert hiszen a vereséget szenved, akkor az egész városa veszélybe kerül, az ő megélhetése veszélybe kerül, az ő világa veszélybe kerül, tehát nyilván ezt nem szerette volna kockáztatni. De a lovag is, aki elment a Szentföldre a valamelyik uralkodóval, az bizony próbált ott kitenni a lelkét is, mert hogy ha nem ezt tette volna, akkor lehet, hogy mire hazamegy, már nincsenek földbirtokai. Tehát így nagyon leegyszerűsített persze ezt a kérdéskört, ilyen probléma. Az igazi nagy változás azért mégiscsak 1789-ben, köthetnénk július 14-éhez is, de minden esetre ebben az évben következik be. Ez egy óriási társadalmi változás, ezt mindannyian tudjuk, de amellett pontosan azért, mert teljesen megváltozik a társadalmi berendezkedés, a társadalmi szerveződés, megváltozik a hadügy is. Az embereknek a viszonya a hadügyhöz. Nézzük meg, milyen volt korábban. Ugyan szép barokkos ruhában itt sorban állnak az emberek. Ez nagyjából a 18. századi francia hadsereg. Éppen egy gyakorló téren vannak, való Boulogne környékén, vagy ki tudja hol, nem is érdekes. Az a lényeg, hogy itt látható, itt van egy őrmester, aki kezeli az embereket a botjával, igazítja őket, fegyelmezi őket, mert a katonák nagyon félnek tőle. Azt mondta Nagy Frigyes, az a jó, hogyha a katona jobban fél az őrmesterétől, mint az ellenségtől. Mert fegyelem kell azért, hogy egyszerre végezzük a dolgunkat, azért, hogy egyszerre tudjuk a puskánkat használni, mert ezek ugye elöltöltős húzagolás nélküli fegyverek, hát ezekkel bizony elég nehéz eltalálni bármit is, mondjuk 100 lépés sem fölött, de viszont egy ilyen szép hosszú sor, három sorba fölállnak, legalább két sor egyszer elő, akkor van esély, hogy valamit eltaláljanak, ugye? Fegyelem, drill lesz a kifejezés, biztos ismerik. Amikor úgy tanítom meg a katonákat, hogy közben fegyelmezem, tehát amikor az iskolába lekerül 100-szor, hogy nem beszélek órán, az drill. Ez csúnya dolog, ilyet nem szabad csinálni, de a poroszoknak ez nagyon bejött, és fantasztikusan jó hadseregük volt pontosan ezért, és ezt csinálták a franciák is. Na most, hogyha egy hadsereget felállítok szép egyenes vonalba, mindenki tudja a helyét, mindenki tudja a kötelességét, mindenki tudja azt a mozdulatot, amit végre kell hajtania, akkor mi van? Akkor a vezető ott áll, az őrmesterek ordítanak, a dobok peregnek, lovasságnál a kürtök szólnak, de igazából a parancsnok sok minden nem tud csinálni, mert ezt a szép egyenes alakzatot nem nagyon lehet megbontani. Mert ha valahol megbomlik, akkor már nagy a veszély, hogy az ellenség azt kihasználja. Képzeljük el, milyen fantasztikus nagy csataterek kellettek ahhoz, amikor mondjuk egy zászlója az 1000 ember, felsorakoznak háromsoros vonalba, az kb. 330 méter, ha egy ember 1 métert számolunk. Ha az első arcvonalba 5 zászlóját sorakoztatunk, másfél kilométeres arcvonal. Fantasztikus nagy tér. És ezek elindulnak, akkor ott nem nagyon lehet se hegy, se domb, se semmi, mert akkor megbomlik az alakzat. És nagyon óvatosan kell menni. Azt mondják, hogy gránátos lépésbe, 75 lépés per perc menetütembe, hogy mindenki tudja tartani az ütemet. Tehát a parancsnokoknak igazából nem nagyon van lehetőségük, hogy valamit tegyenek annak érdekében, hogy befolyásolják az eseményeket ott a harctéren. És ez nem jó. De nem merik megbontani ezt a rendszert. Nem merik megbontani, mert a tűzzel kell az ellenséget legyőzni, kész. Szegény lovasokat kín vannak jobb szélen, meg bal szélen, egyik Tápénál van, a másik pedig Gyulánál. Nem is nagyon tudnak bele szólni az eseményekbe, legfeljebb az utolsó fázisba. A tüzéreket is szépen elosztják az ászlajak között, azok is ott pilickáznak, sok eredményt nem tudnak elérni. Ez a harcászati színvonal. Mit csinálnak a hadászati szinten? Hadászati szinten az történik, hogy minden túlbiztosítanak. Ugye állandó hadsereg időszakáról beszélünk, hogy a francia királyok is hát sokszor majd bele rokkannak, hogy ezt a hadsereget fel tudják tartani, nagyon sok pénzbe kerül. Tehát ha egy háborúba elviszem ezt a hadsereget, fölöslegesen kockáztatni nem szeretném. Ugye a veszteséget nem nagyon tudom pótolni. Ha a vereséget szenved, egy nagy katasztrofális vereséget szenved a hadsereg, akkor mi van? Akkor kénytelen meg befejezni a háborút, nem tudok újabb hadsereget kiállítani. Konklúzió. Az a legjobb, hogyha úgy viselek háborút, hogy nem is nagyon csatázok. Ezt hogy lehet megoldani? Hát meg lehet oldani, de nem egyszerű. Következőt találták ki, ez egy 5 napi menetrendszernek az elve. Az uralkodó mondjuk elhatároz egy háborút, megkérdezi a főparancsnokot, haditanács elnökét, bárkit, hogy mondja meg, hogy ahhoz, hogy elérjük a háborús célt, mondjuk az ellenség egy jelentős városának az elfoglását, mennyi ember kell, mennyi idő kell hozzá. Fővezér ezt megmondja, mondjuk 30 ezer ember kell, és 2 hónap. Akkor jönnek a gazdasági szakemberek, kiszámolják, hogy mennyi takarmány kell, mennyi élelem kell, hány csorda, vágómarhát kell, bocsánat, az gulya, kell odahajtani, mennyi lőpor kell, stb. És utána, ha ez megvan, akkor ide a határmenti várakba szépen ezeket beraktározzák. És így megteremtenek egy úgynevezett hadászati alapot. Amikor jelentik, hogy kész van, ott van rengeteg takarmány, minden, Akkor kiadják a parancsot, indul a hadsereg, és szép lassan elindul a hadsereg egy vonalba a cél felé. Arra nagyon vigyáznak, hogy 5 napnál távolabb ne kerüljenek a raktáraktól, mert akkor már bizonytalanná válik az utánpótlás. Tehát ez azt jelenti, hogy ott mondjuk megállnak, itt berendeznek egy raktárt, és erre építve vonulnak tovább. De ez a valóságban úgy történik, hogy kinéznek egy várat, menjünk oda a várhoz, felvonulunk, megostromoljuk, elfoglaljuk, berendezzük saját raktárnak, és erre támaszkodva megyünk tovább. Ezáltal mi nyerünk egy várat, az ellenségtől meg elveszünk egy várat, vagyis egy raktárat. Ezeket nevezik kabinetháborúknak is egyébként, általában a nyugati szakirodalom ezt a kifejezést használja, a politika tárgyal, ugye abszolútista uralkodók, mindenki rokona mindenkinek, senki nem akar igazából tönkretenni senkit, csak ilyen kisebb célokat szeretnénk teljesíteni, ők tárgyalnak, és akkor a hadsereg elindul, és akkor a politikusoknak tulajdonképpen ilyen kártyákat adnak, ütőlapokat adnak a kezébe, hogy na, én most már elfoglaltam 3 várat, akkor te most nehéz helyzetben vagy, egyezzünk meg. És ez így folyik. És a hadseregek ezáltal leginkább arra törekszenek, hogy az ellenséget gazdaságilag tegyék tönkre, hogy próbálják ellehetetleníteni az utánpótlását. Ezért van mondjuk a 18. században nagyon-nagyon kevés csata, mert ez a cél. Volt például a bajor örökösödési háború, azt úgy is nevezték a kortársak, hogy burgonya vagy krumpli háború. Mert leginkább arra hajtottak a csapatok, hogy valami krumpli földhöz kijussanak, főszedjék a burgonyát, és akkor tudnak legalább a katonák enni. Vagy Szilva Rumli, ez volt a másik neve, mert ugye a Szilva is akkor élt, amikor éppen ment a hadjárat, és azt tudták csak enni a katonák. Egyébként egy rendes csata nem volt ebbe az egész háborúba, úgyhogy nem sok embernek kellett szerencsére meghalni. Tehát nem akarom ezt tovább ragozni. Mi a lényege? Hogy ez egy olyan időszak a hadművészetnek, amikor a parancsnok, a hadvezérek igazából nem nagyon tudnak dönteni. Nincs szabad kezük, nincs szabad mozgási lehetőségük. Pedig miről szól a hadvezetés? Arról szól, hogy az ellenséget át kell valahogy verni. Ki kell találni az ellenség gondolatát, mit akar tenni, és azt megkontrázni, átvenni a kezdeményezést, és megtartani. Mindig az ellenség kövesse azt, amit én csinálok, ne fordítva. Ugye ez általában mindig így van, fociban is így van, nem? Ha támadunk, akkor biztos nem kapunk gólt. Mármint külföldön nálunk, igen. Tehát, hogy ez az elv, ez a fő elv, hogy kellemetlenkedjék az ellenségnek egész addig, amíg le nem győzöm. Ez itt ebben a lehetőség. Vannak parancsnokok, akik próbálkoznak, Szász Móricz, Móricz von Sachsen próbál kitalálni valamit. Ő azt mondja, hogy a katonák öntudatára kell építeni. Ő legszívesebben mindenkit bevonultatott a katonának, amivel egyébként egyet is értek. De ezt nem oldották meg. Akkor volt egy Broglie nevezetű gróf, aki azt mondja, hogy próbálj meg kikülöníteni csapatokat, hogy hát ha azok ilyen kis könnyű harcászattal, tehát mondjuk ilyen nyitott harcrendben tudnak az ellenségnek kárt okozni. És a 18. században vagyunk. Megjelenik ekkor az európai hadszíntéren egy zseniális lovas csapat, nem? Melyik is? A huszárok. A huszárok, ugye? És miért jó a huszár? Miért lesz olyan hatalmas nagy reneszánsza ebben és a következő században? Mert a magyar gyerekek kimennek oda Franciaországba, és hogy harcolnak? Úgy, hogy kiküldik őket előre, hogy szerezzenek zsákmányt, az ellenségnek az utánpótlási vonalára jussanak ki, és ott zsákmányoljanak, raboljanak, akadályozzák meg az ellenség ellátását, szerezzenek foglyokat, lesállásokat csinálnak, és ez mind ezekre képesek. Erre persze képesek a kozákok is, lehet, hogy még jobban is, viszont a huszár az pedig olyan, hogyha azt mondták neki, hogy álljon szépen két sorba a harcrend szélén, akkor ott szépen sorba állt, és ott átsorgott, amíg másra nem kapott parancsot. Tehát azt szokták mondani, hogy a huszár a legkeletibb olyan lovasság, amely regularizálható. Tehát képes rendes katonaként is működni, és képes ilyen, mondjuk könnyű lovasként is működni. Nem akartam azt mondani, rendetlen, mert nem. Tehát, de ez még viszonylag alacsony számban van. Nemrég olvastam egy MTA doktori értekezést, a nagyon jó kis dolgozat volt, és azt írja, hogy megnézegette, hogy a francia hadtudósok miket írnak a huszárokról, és egyértelműen azt mondja, hogy huszár az csak magyar ember lehet. Mert hogy a magyarokban van meg az a fajta képesség, hogy ezt a fajta meglepést, a helyzet rögtöni felismerését szinte azonnal ki tudják használni, és nagyon hatékonyan tudnak működni. Nagy bajba kerültek a franciák, amikor békét kötöttek Mária Teréziával ott a 7 éves háború előtt, mert ugye baráti országtól nem zabrálunk katonákat, úgyhogy a huszárezredeiket nem tudták feltölteni, úgyhogy ilyen elszászi németekkel próbálkoztak, de hát ez nem az igazi. No, tehát ez a hadművészet, amikor beköszönt a nagy francia forradalom, és ekkor tulajdonképpen már van egy ilyen kis elvi alapvetés, amit ez a Guibert nevezetű hadtudós írogatott le, ő részt vett több háborúba is, így a bajor örökösödési háborúba is ott volt, majd visszament és Londonban megjelentette ezt a könyvét, nem merte ráírni a nevét, nehogy véletlen kinevessék a tisztársai, de nem nevették ki, sőt, igen nagy figyelmet keltett. Itt tulajdonképpen arról beszél, hogy el kéne felejteni azt, hogy itt ezt a régi hagyományos módszert, hogy felvonulunk lassan, arra figyelünk, hogy az utánpótlás legyen meg, más kell csinálni. Azt kéne csinálni, hogy a csapatokat szétosztani kisebb kötelékekre, ő úgy nevezte őket, hogy hadosztályok, és ezeknek a lehető leggyorsabban utol kéne érni az ellenséget, csatára kényszeríteni, aztán hazamenni. Így lesz a legolcsóbb a háború, nem? Hogyha gyorsan befejezzük. Ez teljesen világos. Csak hogyha szétszedjük a hadsereget, akkor mi a probléma? Ha az ellenség rájön erre, akkor részenként megsemmisítheti. Hogy tudjuk ennek elejét venni? Hát úgy, hogyha úgy szervezzük meg ezek a hadosztályokat, hogy van benne gyalogság, lovasság, tüzérség, fegyvernemek megfelelő arányba. Ha ez így van, akkor legalább egy napig önállóan képesek harcolni. Ez egyik nagyon fontos mondani valója. A másik nagyon fontos mondani valója pedig, amire az előbb már tettem említést, ez pedig nem más, mint hogy nagyon fontos, hogy a tisztek abszolút műveltek legyenek, ismerjék a szakmájuknak minden csinyábinnyel, és hogy a katonák érdekeltek legyenek a háború ügyébe. De ezt ő még nem tudta megtenni abban az időszakban, amikor ezt a könyvét írta, viszont nem sokkal később pedig megoldódik ez a probléma, hiszen jön a forradalom, nagy francia forradalom, emberi és polgári jogok nyilatkozata. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy most minden polgár, citoyen megkapja a jogokat, és ezek a jogok tulajdonképpen az a fajta kötelességgel is együtt jár, hogy ezt az új társadalmi rendet, ezt az egy szépen egységesülő Franciaországot, hát védjük meg. A politikus úgy gondolták, hogy már az emberek persze rögtön azonnal danolva mennek háborúba, hogyha szükséges, hát azért ez nem egészen így van. Mert forradalmat nagyon szívesen csinálnak az még a franciák is, bármi kis alkalom van rá, de hát azért katonának elmenni az már egy más történet. Ettől függetlenül mégis erre kellett appellálni, és appelláltak is, ez a szép kis gúnyra, ez már 1792-ben visz minket, amikor bizony ezek a igen rosszul öltözött francia vitézek, vagy nem vitézek, ezek a szép porosz gyalogságot hát bizony nagyon megzargatták. De hogyan is sikerült ez? Ugye beszéltem arról, hogy a porosz hadsereg, meg az osztrák hadsereg is mennyire kiképzett, mennyire jó felkészült volt. Hogy lehetett, hogy ezek a franciák itt mindenféle szakadt nadrágba vagy gatya nélkül, hát elzavarták őket. Hát elsősorban ez a fajta háborúhoz való hozzáállás volt a nagy kérdés, és ráadásul a vezérek, akik még a régi rendszernek a vezérei voltak, azok megpróbálták kihasználni ennek az előnyeit. És azt mondja, hogy az emberekkel nem lehet azt csinálni, hogy szép lassan vonulgatunk, figyeljük azt, hogy mikor kapjuk meg a kenyeret, meg a mikor érnek utol minket a vágóállatok, hanem a lehető leggyorsabban támadásra kell őket küldeni, tömeggel. Hatalmas tömeggel, akit lehet, mindenkit támadni küldünk, és ez a tömeg majd szép lassan az ellenséget tönkreveri. Ez a kezdetben a háború elején nem nagyon sikerül, aztán először sikerül valaminál 1792. szeptember 20-án. Ugye ez azért nagyon nagy szerencse is volt, hiszen a régi francia hadsereg azért jó részt felosztott erre az időszakra, főleg az idegen kiegészítésű ezredek már elmentek, viszont a tüzérség, amely leginkább egy ilyen szakmai fegyver, nem azért azok megmaradtak, és ők voltak azok, akik ott felálltak a valami domboknál, és amikor a poroszok odaérkeztek, akkor bizony a poroszokat néhány jól sikerült ösztűzzel elzavarták, és akkor utána jött a francia tömeg, és aztán üldözte őket nagyon sikeresen. Persze ennek a csatának a megnyeréséhez az is hozzájárult, hogy ahogy jönnek előre a poroszok, meg az osztrákok, mögöttük mindenhol felkelés van. Tehát gyakorlatilag ez a hadtápvonal, ez nincs, ez megszűnik. Ugye a poroszok már alig várták, hogy lőjék őket, hogy hadd mehessenek haza. Tehát ez azért teljesen világos. És ugye a franciák új lendületet kaptak, elindulnak Belgiumban, a Jumapi csatában sikerül is elfoglalni utána. Majd folytatódik a háború a következő évben. Ekkor már sokat foglalkozik a direktórium azzal, hogy miket kéne csinálni, hiszen azért 92-ben az a hadsereg, amelyik itt összejött, hát ennyi szóval is nagyon nehezen jött össze. Önkéntes alig volt 40 000, aki magától ment volna. a nemzetőröket kellett oda vezényelni, a régi hadseregnek a maradványait kellett még odavinni, hogy valami legyen. Tehát kell valami más csinálni. És mit csinál ennek a kérdésnek a megoldására, ekkor már ugye jakobinus diktatúra van, a Népjóléti Bizottság? Hát bizony elrendeli az általános hadkötelezettséget. Egy kormány rendeli gyakorlatilag, minden franciának el kell menni katonának. 19 éves korral kezdték, aztán így tovább, a háború időtartamára. Csak mi az őrült nagy baj? Hogy az év végére már körülbelül 1 millió francia katona van. Viszont a gazdaság az 89 óta nem nagyon működik. 1 millió embernek hogy adok én felszerelést, ruházatot, fegyverzetet, hogy tartom egyáltalán őket, tehát sehogy. Tehát ennyi embert egyszerűen nem lehetett ellátni, vagyis ez nagyon rövid ideig élt, ez a hadkötelezettségi rendszer, viszont az mindenféleképpen eredményként könyvelhető az, hogy már ekkor a franciák ismét magukra találnak, és a Vatinyi csatát már megnyerik, majd a következő évben a Fleurui csatát is, vagyis sikerült túl lenni ezeken a problémákon, de hogy sikerült ezeken a problémákon túl lenni, és hát mondjuk ilyen tömegtámadásokkal ezeket a szép vonalakat legyőzni, persze természetesen kellnek hozzá a roppant lelkes hadvezérek. A hadvezérek azért is nagyon lelkesek voltak, mert hogyha véletlenül vereséget szenvedtek, akkor bizony egy fejjel elég gyorsan megrövidültek. Tehát volt, azt hiszem, 93-ban Strasbourgnak a főterén felállította két giotint a két fővezérnek. És mondták nekik, hogy ha véletlen nem sikerül a hadjárat, akkor jöjjenek majd ide vissza, legyenek szívesek. Várja őket a giotint. Tehát ilyen körülmények közt nyilván az MM szívesen veszít, de hát egyébként sem. Aki ezt a forradalmi változást igazából levezényelte, ez a tábornok, Lazare Carnot tábornok, egy zseniális ember volt, hadmérnök volt, egyébként várakat is tervezett, ő volt az, aki felismerte azt, hogy ezt a tömeget hogyan is lehet alkalmazni. Látjuk, hogy szinte minden rendszer alkalmazza ebben az időszakban. Ő talál ki nagyon sok olyan újítást hozzá, az ő nevéhez fűződik. Első ilyen dolog, azt mondja a harcászat. Lehet ezeket a tanulatlan katonákat ilyen szép vonalba felsorakoztatni? Hát nyilván nem. Hogy lehet őket alkalmazni? Hát úgy lehet alkalmazni őket, amit megtanulnak mondjuk otthontól, míg kiérnek a harctérre. Menetelnek folyamatosan, háromsoros oszlopba, amikor pihenni térnek, mondjuk elrendelik a táborba szállást, akkor esténként van egy ilyen kis céllövészet, meg van egy kis fegyverfogási gyakorlatok, tehát körülbelül ennyit tudnak. Ha ennyit tudnak, akkor mit lehet csinálni? Akkor azt lehet csinálni, hogy a csatatéren nem alakítok ilyen szép hosszú vonalakat, hanem megnézem az ellenség, ahogy felállt, hol lehet az a pontja, ahol én mondjuk tudok valami sikert elérni, és akkor ezeket a kisebb kötelékeket odaviszem, és odaviszem az összes tüzérségi lövegemet is, és megpróbálok arra az egy pontra összpontosítani, és megpróbálom ott az ellenségnek a védelmét áttörni. Ha ez sikerül, utána már a sikert kifejleszteni viszonylag könnyű, főleg, ha van egy kis lovasságom is, ami azt az ellenség mélységébe ki tud menni. És még azt is csinálja, hogy ehhez még hozzátesznek úgynevezett csatárokat. Tehát jön az én masszív kötelékem, ami az, ami nem más, mint egy menet oszlop, csinálj jobbrátot vagy balrátot, és akkor már ott állnak szépen abban mondjuk a kis zászlajvonalban. De a csapatok egy részét, mint egy harmadát előre küldöm, annak abból a célból, és ezt a viszonylag fegyelmezetlen francia gyalogosokkal nem volt nehéz, hogy menjenek előre, és az ellenséget kezdjék el pusztítani. És ez lesz a csatárharc. Tehát a csapatok harmad része az mindig megy előre, és ilyen célzott lövésekkel próbálja az ellenség parancsnokát, dobosát, zászlótartóját, stb. Kilőni. Ez vezeti be a harcot. A másik a vonalhadászatnak elnevezett megoldás. Itt azt mondja Carnot, hogy nézzük meg, amit Giber mondott, és csináljuk azt, vagyis amikor összeadjuk a csapatokat, nem egy oszlopba állítom fel, hanem sok párhuzamos oszlopba, párhuzamosan menetelnek, és csak akkor találkoznak, amikor a csatát meg akarjuk vívni. És ez a jó megoldás. Sokkal gyorsabban haladunk, és sokkal könnyebb így a csapatokat ellátni. A kisebb köteléknek sokkal könnyebb élelmet szerezni. Mert a szlogen az lesz, hogy a háború táplálja a háborút. Vagyis nem raktár élelmezés van, nem is tudunk felállítani raktárakat, nem is nagyon van mit, hanem amerre a hadsereg halad, ott ezeket a hadtáposok vagy biztosok az embereket kitelelik az út mellé, hogy legyenek szívesek, adják el az árujukat. Ha nem akarják, akkor is adják el. Jönnek a katonák és majd fölvásárolnak. Tehát ilyen helyi beszerzés van. Ezt próbálják megoldani. Hát maradjunk abban, hogy ez Franciaországban, meg Európa gazdagabb területein még úgy, ahogy megy, tehát amikor mondjuk a franciák majd elmennek Oroszországba, egy kicsit majd, illetve igen, Oroszországba, ott majd egy kicsit problémásabb lesz. Minden esetre az elv ez, meg az is elf, hogy majd fizetnek a katonák, azt vagy fizettek, vagy nem. Inkább aztán majd nem. A másik a kötelékek kialakítása. Azt mondja, hogy kisebb kötelékeket jobb vezetni. A féldandár az azért alakult ki, mert kezdetben az újonc katonák az önkéntesek között, meg a régi hadsereg katonái között nagy volt az ellentét. És azt mondja, hogy két újonc önkéntes zászlóját, meg egy régi zászlóját egy kötelékbe hozok, legyenek egymásra utalva, és akkor már nem lesz köztük ellentét. A dandár az tulajdonképpen nem más, itt már megpróbálja azt, amit a Giber mondott, hogy fegyvernemek támogassák egymást már egy kötelékbe. A dandárban van, majd megbarátkozom ezzel, a dandárban van általában 3-4 gyalogzászlaj, és mellé tesznek egy tüzérüteget. Ha lovasság, akkor lovas osztályok, illetve tüzérüteg. A hadosztályban már mind a három fegyvernem ott van, önállóan működni képesek, az általános hadközeletségről beszéltem. Ez a rendszer működik a francia forradalmi háborúkban, de igazából meglehetősen esetleges Franciaország problémákkal küzd, különösen gazdasági és társadalmi problémákkal is természetesen. Diktatúra után jön a direktórium, nem nagyon tud a holtpontról kimozdulni, és ekkor jelenik meg ez a fiatalember, aki hát jó részt hölgyeknek köszönheti a pályafutását, másrészt pedig a tehetségének, aki kapja sorba beosztásokat, és ő lesz az, aki igazából ebből az új rendszerből ki tudja hozni azt, ami ebben, ami ebben élik, amit lehet. Egyébként a történetben sokszor előfordul, ugye? Nagy Sándornak a hadsereget is az apja Fülöp hozza létre, vagy azért Julius Cézár is sokat köszönhet Máriusz reformjainak, tehát ez egy olyan dolog, hogy valaki mindig megcsinálja, aztán jön egy másik ember, aki azt a rendszer tökéletességre viszi. Itt napon arról beszélünk. Igen, ő az, aki ezt az egész rendszer tökéletesre viszi. Megpróbálja kihasználni azt a lendületet, ami a francia hadseregben van, és megpróbálja minden területen az akaratát rákényszeríteni az ellenségre. Tökéletesen megy neki. Egy háborút nézzünk meg, ez pedig a 1805-ös, mert talán ez az egyik legszebb háborúja, és itt sok minden tanulmányozható. Nem tudom, mennyire látszik, remélem jól. Tehát a történet arról szól, hogy az angolok biztatására összejön egy európai koalíció, a harmadik koalíció, ennek a két vezető ereje az osztrák császárság, most már így nevezik, a birodalmat, illetve az orosz cár, az orosz birodalom. És ők elindítanak egy hát olyan preventív háborút, amivel meg akarják előzni Napóleont, aki egyébként hadsereg zömével ott Bulonyban van, és próbál átkelni Angliába, de hát ez neki se sikerült úgy, mint később a Hitlernek se, mert oda nem egyszerű átkelni. De amikor Napóleon értesül a szövetségeseik tervéről, illetve az, hogy megkezdik az előkészületeket, akkor ő is elindul onnan, és a csapatait szépen ide a Rajna vidékére vezényli, és azt mondja, hogy mindenféleképpen meg kell előznöm az ellenséget. Hogy tudom megelőzni? És miért kell megelőzni? Mert hogy a két ellenség egyesül, akkor nyilván olyan erőfölénybe kerülnek, amivel már nem lehet nagyon mit kezdeni. De ha nem egyesülnek, akkor egyenként még akár francia erőfölényt is létre lehet hozni. Nyilván fantasztikusan jó hírszerzése volt Napóleonnak, az ömében Talleyrandnak köszönhetően, pontosan tudta, szerintem hamarabb, mint a szövetségesek, hogy mi fog történni, és ráadásul azt is tudta, hogy az osztrákoknak a legtehetségesebb katonai vezetője, egy bizonyos Károly főherceg, ezt az egész háborút elhamarkodottnak gondolja. Miért? Azért, mert Károly főherceg ott volt a forradalmi háborúban, és ugye saját szemével látta, hogy a franciák hogy harcolnak, és hogy szervezik meg a háborút. És ez nagyon jó. Ez minőségileg teljesen más, mint amit mi csináltunk. És ekkor kezdi megírogatni az első munkáit, amik arról szólnak, hogy milyen tapasztalatokat szeret, és ekkor kezdi megírni az első harcszabályzatot osztrák hadseregnek, szervezési szabályzatokat. Elkezdik átalakítani a hadseregeket francia mintára. Megy ez? Hát igazából nagyon nehezen megy, mert ugye a francia hadsereg reformját mi előzi meg? Egy társadalmi forradalom. Ausztriában ezt meg lehet csinálni? Hát bajosan. Ott kőkemény abszolutizmus van, ott aztán semmi ilyesmit nem. Károly főherceg azt mondta, hogy hát esetleg, mit tudom én, ne verjük a katonákat, az már akkor jó lesz, akkor már jó kedvük lesz. Vagy kényelmesebb egyenruhába járjanak. Vagy a tisztek műveltebbek legyenek, és úgy bánjanak a katonákkal. Őt alapítja meg az első hadtudományi folyaratot a birodalomba. Tehát próbál így ilyen dolgokat, reformokat végrehajtani, és egyáltalán nincs még a hadsereg készen, amikor ez a háború elindul. De az uralkodó azt mondta, hogy a háborút meg kell indítani, Károly főherceg lemondott, helyére kinevezték Karl Mack tábornokot, hát ennek a kornak egy ilyen sajátos katonatípusa, ugye militarista Demosztenésznek nevezik, mások sarlatánnak. Tehát ő mindent nagyon megmagyarázza igazából, hogy mit is ér, az pontosan itt derül ki. Maka hadseregével fölzárkózik ide a Duna völgyébe Umf településhez, és az a cél elvileg, hogy itt megvárja az oroszoknak legalább egy 50 ezeres kontingensét, és majd velük együtt fog támadni a franciákra, illetve van még egy másik arcvonal is lent Észak-Itáliába. És tehát mindenféleképpen az Egyesült Hadsereg akarnak támadni. Napóleon ezt észreveszi, ezért, mint mondottam, a csapatait elindítja a Rajna vidékére, innen föntről Hollandiába és Hannoverbe is. És amikor kiderült, hogy Mack már Ulmnál van, az oroszok pedig úgy jönnek, mintha mennének, tehát borzasztóan lassan, és hát bizonyosan nem fognak beérkezni időbe. A rossz nyelvek szerint már eleve 12 napot késnek, mert a két naptárt nem lőtték össze, de ez nem biztos, hogy igaz. Tehát az a lényeg, hogy nem fognak beérkezni. Napóleon mit mond? Azt mondja, hogy ne Strasbourg legyen a fő gyülekezési pont, hanem a hadtestek menjenek följebb, és egymástól meghatározott távolságra keljenek át a Rajnán, majd úgy irányítsák a menetüket, hogy itt a Dunát, Donauvert és Ingolstadt környékén érjék el. Mi ebbe az érdekes? Ha megnézzük, itt 220 km szélesen vonulnak a csapatok, ugye külön menetelünk. Aztán itt már csak 180 km, itt van 70, a Dunánál már csak 50 km. Miért jó az? Mert azt jelenti, hogy ha középre mind a kettő egy napi menettel beér, egy napi menet az 25 km, három bécsi mérföld, általában így számolunk vele. Tehát azt jelenti, hogy már itt a Dunánál várható a csata, ott már a hadtestek olyan közel vannak egymáshoz, hogy egymást támogatva tudnak harcolni. Tökéletesen megvan szervező, ugye? És ráadásul az itt lévő osztrák csapatokat elkergeti, Kimaier tábornok volt itt, és Napóleon szépen ráfordul, két irányba átkarolja és szemből is támadja, Mack tábornok ott áll és nem tud szerencsétlen mit csinálni. Mi a francot csináljak? Még csatát se tudok vállalni, mert egyszerűen nincs összeköttetésem a hátországgal, nincs ellátásom, nincs utánpótlásom, nem tudok veszteségeket pótolni. Ugye itt van a Fekete erdő, oda nem menekülhetek, mert az egy nehezen járható terület. Délre itt van az Alpok, keletről pedig és északról meg ott vannak a franciák. Úgyhogy Mack tábornoknak nem volt más lehetősége, mint hogy Napóleonnal tárgyaljon. Napóleon még azt is megengedte neki, hogy várjunk két hetet a fegyverszünettel, addig nézze már, hogy hol vannak az oroszok. Aztán rájött meg, hogy az oroszok még mindig sehol nincsenek, úgyhogy végül is leteszi a fegyvert. Napóleon úriember Mackot fegyverével együtt elengedi, megy is Bécsbe, közben ott az Inn folyónál, Braunánál találkozik Kutuzovval, mert ő ekkor éri el. Megkérdezte Kutuzovot, hogy esetleg adjon-e a tanácsot, hogy kell harcolni a franciákkal. Kutuzov mondta, hogy ezt esetleg nem kellene, tehát nem kíváncsi ezekre, úgyhogy Mack mehetett Bécsbe, de ott nem a Burba fogadták, hanem az Amhofon, az udvari haditanácsnál, a hadbíróság előtt kellett beszámolni, hogy sikerült neki elveszíteni egy hadsereget. De igazából Napóleon érdeme ez, és ezt követően folytatódik a háború, mert azért még az oroszok simán ott vannak, úgyhogy Napóleon indul tovább, és szépen a Duna völgyébe Kutuzov hátrál, mit más is tehetne, elindul, ezt úgy nevezik a szakirodalom, hogy párhuzamos üldözés, az oroszok a Dunának a bal partján, az osztrákok a jobb parton, Napóleon elfoglalja Bécset, majd indul tovább. Gyönyörű események vannak, itt olvassák el a háború és békét, abban minden szépen le van írva, Tolsztoj nagyon sokat foglalkozott ennek a történeti, vagy olyan rövid kis olvasmány az, darab ideig persze el fog tartani, de érdemes. Nagyon szép történetek vannak. De ugye látjuk, Napóleonnak igen sok kikülönítése van. Kellett Tirolba is küldeni csapatokat, Bécs megszállására, Davy is lemegy. Tehát sok a kikülönítés, ez azt jelenti, amikor eléri Brünt, akkor már viszonylag kevés embere van, 60-80 ezer embere. Nem, 68 ezer embere, ez így helyes. Viszont az oroszok pedig már megerősödtek az osztrákokkal, akik kimaradtak az ulmi bekerítésből, még szedtek föl csapatokat, tehát ők már majdnem 90 ezeren vannak. Viszont Napóleon számára meg sürgős lett volna a csatát megvívni, ugyanis folyamatosan nyúlik az utánpótlási vonala, és van még egy őrült veszély, Károly főherceg, aki itt lent van Észak-Itáliában, ő hát amikor értesül az ulmi katasztrófáról, akkor elindul fölfele, és megy, és Bécset fenyegeti. És ha Bécset elfoglalja, akkor mi történik? A franciákat elvágják a saját hátországuktól. Ez katasztrófa. És ráadásul még Ferdinánd főherceg, és még Csehországból is érkeznek osztrák csapatok, tehát Napóleonnak nagyon fontos lenne, hogy ő az, hogy minél gyorsabban csatát vállaljon. Kérdés, hogy Kutuzov erre hajlandó-e? De Napóleon okos volt, és nem Kutuzovhoz fordult, hanem ott volt az orosz cár, és ott volt az osztrák császár is. Nyilván velük tárgyalt az ő követe, és orosz cár pedig azt gondolta, hogy ha ezek a franciák tárgyalni akarnak, akkor nyilvánvalóan gyengék, és ha gyengék, akkor meg kell őket támadni. Kutuzov szegényként erőkedött, hogy a fél szemével jobban látta, mint a két uralkodó a négy szemével, hogy mi is a helyzet. Próbált ellenállni a dolgoknak, de nem sikerült. És Napóleon megérkezik a csata helyszínére, amit ő választott ki, ott a Brünntől, ez keletre egy ilyen 20 kilométerre, egy csodálatosan szép terület, morva vidék, dimbes, dombos, alig vannak erdős részek, teljesen nyitott, mezőgazdasági művelésre áll, viszonylag sűrűn lakott, és van ott egy magaslat sor, a Pratzenberg és a Stari Vinohrady magaslatok, fölment a Pratzenbergre, kiterítette a térképet, arabig nézegette, szúnyogált, és egy kicsit a tábornokot állnak mellette, mint ez a rajz mutatja, hogy na most Napóleon mit csinál. Majd amikor Napóleon fölébredt, összehajtogatta a térképet, és azt mondta, hogy ez csata volt, de nyertünk. És akkor mindenkinek leesett ez a hogyan. Hát, és akkor a következőkben elmondta a haditervet, hogy hogyan is fogunk nyerni. Ez nagyon izgalmas, és nagyon jó rámutat Napóleonnak a hadvezéri metódusára és zsenialitására. Azt mondja, a következőt csináljuk. Ugye itt van Brünn, itt van az országút, ami Olmützbe vezet, itt van ez a magaslatsor, amiről beszéltem, itt van ez ugye Goldbach nevű patakocska, itt lent nagy tavak vannak, december eleje van, elsője, 5 centis hóborítja a tájat, tavak be vannak fagyva, de azért olyan nagyon nem, embert elbír, lovat meg ágyút nem. Azt mondja Napóleon, hogy csapataimat felvonultatom, de a magaslatsort szabadon hagyom. Ha a magaslatsort szabadon, az ellenség azt fogja hinni, hogy nyilvánvalóan hibáztam, el fogja foglalni, és itt erős állást vesz. Utána mit fog csinálni? Támadni fog. Miért fog támadni? Mert provokáltam. Támadásom erre irányulhat. Egyrészt az országúton, hogy Brünn felé az itt álló csapatot megtámadja, másrészt biztos meg akarja majd akadályozni, hogy visszavonuljak, ezért valószínűleg egy átkarolást fog végrehajtani délről, a magaslatokra fölmegy, és onnan fog lezúgni az én jobb szárnyamba. Ez lesz az ő terve. Ennek megfelelően felállította a csapatait, itt lesz egy csoportosítás, itt szembe csak kevés, és ide majd be fog érkezni Pozsonyból, Dávid tábornok harmadik hadtestje, reggelre biztos be fognak érkezni, hát csórikák menetelnek egész éjszaka, de hát ez van. Ez volt az első haditerve, ez szerint állítja fel a csapatokat, elrendelte, stb. Napóleonnak jelentették, hogy Dávidtől megérkezett egy küldönc, azt mondta, hogy jönnek, de hát egyrészt nem is biztos, hogy beérkeznek, másrészt, ha be is érkeznek, a csapatok olyan fáradtak lesznek, hogy támadni, hát valószínűleg nem lesz elég erejük. Hát jó. Akkor Napóleon újabb tervet kovácsolt, ugye még el se kezdődött a csata, de már második tervet készítette el, azt mondta, jó, rendben van, akkor Dávid, ha beérkezik, itt álljon meg, és mint egy üllő működjön ott, amikor az oroszok elmennek előtte, akkor ez a felső csoportosítás rá fog csapni, mint kalapács. Ugyanazt csinálják, mint Nagy Sándor Galgomélánál. Ezt kell csinálni. És így megverjük az oroszokat. Há, jó terv. Napóleon lefeküdt a Zurán nevű magaslaton, ott volt a főhadiszállása, és mondta, csak akkor ébreszték fel, hogyha valami új hír érkezik. Az új hír tulajdonképpen meg is érkezett, arról szólt, hogy az oroszok megkezdték a felvonulásukat, csak az a helyzet, hogy nem csupán itt a Pratzenberget szállták meg, hanem itt lent délen is megszállnak helységeket, vagyis véletlenül az orosz átkarolás valóban ezen a szárnyon fog indulni, de nem a magaslatról, hanem attól délre, és valószínűleg nem is átkarolás lesz, hanem megkerülésre hajtanak az oroszok. Egy bizonyos Weyrother nevű tábornok készítette ezt a haditervet, aki egy osztrák volt. És Napóleonnak elmegy a helyszínre, és azt mondja, hát tényleg, akkor a következő új tervet készítek, immáron a harmadikat. Az itt lévő településeket megerősítem a Szul hadtestnek a csapataival, minden falut megszáll egy ezred, ide fog érkezni majd Dávid is, az nagyon jó. Ezeknek ideig, óráig fel kell tartóztatni az oroszokat. Itt fent majd elindul a csata, itt van lán, bele fognak melegedni, semmi gond. Viszont, ha az itt áll, két irányba támad az ellenség, akkor nekem itt kell lenni két hadosztályomnak, az egyiket Van Damme tábornok vezette, és ennek a két hadosztálynak, amikor az ellenség támad, egy ellenlökésre föl kell jutni a Pratzenbergre, és ha ez birtokba veszi, akkor ez azt jelenti, hogy az ellenség arcvonalát gyakorlatilag mi már ketté vágtuk. És ha ez így van, akkor utána ide fölnyomok mindent, beküldöm ide az összes létező erőmet, és utána akár délre, akár éjszakra támadok, biztos, hogy erőfölénybe leszek. Ez a terv, és ezt gyönyörűen megcsinálják. Ja, de még itt azért azt elmondom, hogy napul, amikor ezt megnézte, akkor ment visszafele, egyszer csak a lovával leesett róla a ló, talán kitörte a lábát, nem tudom, mindegy, Napóleon után gyalog menetelt, katonák látták, és ilyen kis szalma csutakokat gyújtottak, és egy ilyen tűzfüggönybe ment, és a katonák mindenhol éjjenezték, és hát hatalmas nagy ováció volt, hogy ott van a császár. A felderítők a másik oldalról nézték, hogy úristen, ezek a franciák milyen lelkesek. Ezzel már tulajdonképpen majdnem megnyerték a csatát. De egyik oldal egy nagy hatalmas lelkesedés, a másik oldal meg csak figyeljük, hogy mit is akarnak ezek a franciák. Általában ott két székely huszár elvágtatott mellettük, látta ezt az egészet, és akkor az egyik megkérdezte, hogy az a furcsa kalapos az nem Napóleon volt? De, nem kellett volna elfogni? De, mindegy, most már menjünk vissza, jelentsük, hogy itt van. Tehát akár még így is végeződhetett volna a csata. Úgy, mint Monte Cuculának volt egy ilyen csatája, Türen ellen, francia tábornok ellen, fölálltak a csapatok, a tüzér elkezdte a belövést, az első osztrák, vagy igen, tüzér lövésre Türen tábornokot lelőtték a lováról. A csata érdeklődési hiányába elmaradt, mert ugye az egyik fővezér már nem volt meg. Ja, de ez nem tartozik ide. Az a lényeg, hogy Napóleon ilyen módszerekkel, másnap gyakorlatilag pontosan ez történik, amit ő mondott. Vandam és a Saint-Hilaire hadosztály elfoglalja a magaslatot. Szegény Kutuzov, aki az egész csatával nem értett egyet, ekkor ébredezik, és hogy úristen, valamit kéne csinálni, és a teljes orosz cárigárdat nekiérezti a magaslatnak, hogy hát foglaljuk valahogy vissza, mert nagy a baj, de nem sikerült visszafoglalni. A franciák megtartották, és ezzel a győzelmet is kivívták. Itt ez a pillanat, amikor a gárdalovasság parancsnok, a raptábornok jelenti Napóleonnak, hogy a magaslatot megtartották, mehetnek fel a csapatok, és utána aztán már csak a győzelem kiaknázása van hátra. Raptábornok egyébként nagyon szerette Napóleont, annyira szerette, hogy ugyanabban az évben, ugyanabban a betegségben halt meg, mint a császár. Így kell szeretni egy főnököt. Minimum. Na most a napóleoni háborúk lezárta után nyilván meg kellett vizsgálni azt, hogy Napóleonnak mi is volt a titka. Mi volt egyáltalán a francia hadseregnek a titka? Ugye elveszíti a spanyol háborút is, az orosz háborút is, 1809-ben még győz, de aztán 13-14-15-ben már nem, de mégis az egész korszak tudta, hogy Napóleon hadserege a legjobb hadsereg, és Napóleon a legjobb hadvezér. Az más kérdés, hogy azok a politikai célok, amiket már császárként kitűzött, azok már nem voltak reálisak. És ezen hadtudósok közül két ember fontos, Zsomini, illetve Clausewitz, akik megpróbálták leírni, hogy hogyan is történik. Nem tudom, hogy a von Kriegét olvasták el, egy borzasztó nehéz olvasmány, nem nagyon ajánlom senkinek, de azért mégis, hogyha valaki nem tud elaludni, érdemes kézbe venni. Egy ilyen nagyon filozófikus mű, nem is igazán fejezte be, még el kellett volna neki egyszer-kétszer olvasni, de hát belehalt ebbe, úgyhogy nem tudtam már elolvasni. Egy ilyen filozófikus katonapolitikai, de sok-sok igazságot próbál megfejteni. Zsomini, ő inkább egy már sokkal praktikusabb ember volt, ő táborkari főnök volt a francia hadseregben, majd összeveszett a hadsereg táborkari főnökével, Berthier tábornokkal, úgyhogy átigazolt az oroszokhoz, aztán ott szolgál az 50-es évekig. Ő megpróbálja apró pénzre váltani, hogy hogy is kell harcolni, mi is a lényeg ennek a harcnak. Persze igazából a lényeget nem lehet leírni, ugye? Tehát itt, ahogy a ausztrál csatánál is látjuk, miről szól a napóleoni hadvezetés? Arról szól, hogy a változó helyzethez igazítom a döntéseimet. És hogyha rájövök már az első lövések után, hogy az első döntésem nem volt, akkor azonnal egy másik döntést hozok. Azt mondja Napóleon valahol, hogy a tábornok akkor hibáznak a legtöbbet, amikor túlságosan okosak akarnak lenni. Nem kell túlságosan, nem kell mindent előre kitalálni, nem kell mindenből terveket csinálni, ugyanis az első lövés után úgyis minden borul. Tehát mindig a változó helyzet, és ő ezt tökéletesen megcsinálta. És ezt le lehet írni? Hát igazából nem lehet leírni. Mindenesetre nézték, hogy mi az, ami lehet. Ezekkel jó részt már foglalkoztunk. Erőszpontosítás. Azt mondja Napóleon, egy dologra kell odafigyelni, hogy azon az egy ponton, ahol győzni akarok, több katonám legyen, mint az ellenségnek. És akkor győzni fogok. Arra egyszerű, ugye? Hát, de megoldani nem annyira. Az aktivitás, gyorsaság. Tehát amiről beszéltem, mindig a kezdeményezést. Valahogy meg kell lepni az ellenséget. Valahogy meg kell téveszteni az ellenséget. Ez alapvetés nála. A kezdeményezés átvétele azonnal és megtartás. 1806-os háborúban a poroszok elkezdtek sorakozni, gyülekezni, két nagy csoportosítás. Addig-addig gyülekeztek, míg Napóleon elindított a támadást. És a poroszok észre se vették, már ott volt a kettőjük között. Képtelenek voltak utána egyesülni, és részenként megverte őket. mert gyorsan volt, megelőzte őket. A döntő csatakeresés. Nem szabad végtelenség húzni a háborúkat, mert a katonáknak elmegy a kedvük az egésztől. Forradalmi hadseregnek a lehető leggyorsabban. A katonákat háborúba kell vinni, csatát kell vállalni, utána az embereket gyorsan haza kell küldeni, mert úgyse tudjuk őket élelmezni. Közben persze a konvent biztosok meg otthon előkészítik, hogy szépen virágkoszorú, meg diadalív, mire hazamegy a katona, addigra már mindenki ünnepelje, mert ő a haza hőse, aki megmentette Franciaországot. Minden szűzlányt fehér ruhába öltöztetnek már, akit találnak, hogy ezt a katonákat ünnepeljék. Ő pedig ott néhány fröccsér mesélgeti a kocsmában, hogy milyen hős volt, és ha megint háború van, akkor azonnal megy, mert tudja, hogy a bajtársainak nagy szüksége van rá. Ilyen mentalitás kell, és ez működik. Nagyon fontos az együttműködés, amiről már beszéltem megint csak, hogy a fegyvernemeknek együtt kell működni, a hadtesteknek együtt kell működni, ismerni kell egymást, hogy ki mit csinál, ahhoz igazítani a saját lépéseimet. Táborkari munka, megint nagyon fontos. Azt mondja Napóleon, illetve hát ha nem kell azt, hogy Napóleonnak mondani, mert tények. Amikor ott láttuk, hogy hogy mennek a hadtestek le a Dunához, ott minden egyes hadtestnek minden menetvonalát ki kellett jelölni a menetállomásokat, az időpontokat meg kellett határozni. Ez a táborkari munka. Napóleon azt mondja, hogy hadtestenek legyenek itt, és akkor Berti és az ő stábja elkezdi szépen térképen kidolgozni, hogy mikor, kinek, hol kell lennie. Főleg akkor érdekes ez, ha mondjuk van egy híd, azon át kell kerni a hadtesteknek. De hogyha minden hadtest egyszer ér oda, akkor bizony a büdös életben át nem kelnek. Tehát meg kell szervezni az időgrafikon, hogy ki mikor érjen oda. Ez az az újdonság megint csak, ami itt jelenik meg egyáltalán a táborkari munka. Ebből lesz majd aztán a század végére vezérkari munka, de azt arról még nem beszélünk. Kis háború, az pedig olyan háború, ami már elkíséri ezeket a háborúkat is, például Tirolba, vagy a németek is próbálkoznak, Spanyolországban pedig egyértelműen. Ma ezeket úgy nevezzük, hogy ilyen aszimmetrikus háború. Míg az egyik oldalon ott van egy reguláris hadsereg, próbál mondjuk pacifikálni, a másik oldalon ott van a felfegyverzett nép, aki nem áll leharcolni, nem alakítanak szép harcvonalakat, hanem egyszer csak meglepetésszerűen oda mennek, néhány katonát agyoncsapnak, aztán elmenekülnek. A hírvőket elfogják, az utánpótlást elfogják, vagyis a hadsereg soha nem érzi magát biztonságban, nem tud berendezkedni, katonai közigazgatást nem tud bevezetni. Ilyen háborúk is már elkezdődnek, és ezeket szépen leírogatják a hadtudósok, ezért fontos ez az időszak. Ugye a hadvezérről beszéltünk sokáig, mekkora nagy szerepe. Zsomini azt mondja, hogy két dologot kell nagyon tudnia, a helyzetet megítélni, amennyire lehet pontosan. Ugye a felderítés, van felderítés? Hát van. Ezek a huszárok jönnek, mennek, meg általában a könnyű lovasság, de hát amilyen felderítési adatokat hoznak, az vagy igaz, vagy nem. Mondjuk igaz, de lehet, hogy nem. Mindenesetre a parancsnoknak dönteni kell. Utána pedig az, hogy cselekvőképes legyen. Ki tudja adni a parancsokat? Borzasztó nehéz dolog. Lehet, hogy itt most talán nem is tudok erről beszélni, mert nincs erre most idő, de képzeljék el, egy katonai vezetőnek minden helyzetben dönteni kell. Akkor is, hogyha nincsenek biztos információi, mert a politika elvárja tőle, hogy döntsön. És ennek a döntésnek micsoda felelőssége van, ugye? Gondoljunk bele. Ha elveszítek, mondjuk rosszul tervezek meg egy hadjáratot, elveszítem a hadjáratot, elveszítem a háborút, akkor egyedül én leszek a hibás azért, mert háborút veszett az én nemzetem, az én országom. Aztán jönnek a békediktátumok, katasztrófa. És az mind az én saram, hú, hát ez borzasztó. Alacsonyabb parancsnokok pedig kiért felelősek, az embereikért. Kiadok olyan parancsokat, amiben fölöslegesen meghalnak emberek. Hát ez borzasztó, az hogy lehet utána elviselni? Lelkiismerettel. És ezt mindig folyamatosan dönteni kell. A döntés bátorsága. Azt mondja Clausewitz, hogy hát könnyen ki lehet ám állni szépen, és akkor vezényelni a csapatokat, előmenni bátran, mint Damjanics a széles nagy szabjájával. Igen, de sokkal nehezebb hátul lenni, és meghozni időben a megfelelő döntéseket, ami igazából egy hadvezérnek a dolga. Máriási János, amikor Budavárat elfoglalták, akkor ő rohant az hadosztálya élén, és amikor Görgei belovagolt, akkor mutatta a véres karját, hogy hát ő vezette a rohamot. Görgei csak annyit mondott, hogy hát komám, neked is több szerencséd van, mint eszed. Mert hogy egyébként egy hadosztályparancsnoknál nem elsőként kell fölmászni a létrára, hanem hátulról irányítani a csapatokat. Egy van. A harcászatot is leírják Zsominék nagyjából, az, amiről már megbeszéltünk. Így néz ki ez a gyakorlatban, alapfelállás továbbra is lesz, hogy egy zászlóalj 600-ad a föláll egy vonalba, hogy a lehető legtöbben tudjanak lőni. Ha erre nincs idő és lehetőség, akkor osztop, század oszlopokba állnak, amik lehet zártan, nyitottan, és hogyha teljesen összezárnak egy lépés távolságra, akkor tömeget más szétalkotnak. Ha pedig ez az alakzat jön létre, ezt úgy nevezzük, hogy négyszög carré. Ez a védelmi alakzat az ászlóajnak. És amiről beszéltem, a csatárok, akik előre mennek azért, hogy az ellenséget lőjék, mögöttük ott vannak segélyek és tartalékok. Hogyha ezt a csoportot valamiféle ellenséges lovasság támad, akkor ők összeszaladnak egy csomóba, és ilyen kis gomolyagot alkotnak, ahogy a korabeli magyar nyelv mondja, és megpróbálják úgy kivédeni a támadást. És akkor eljutunk a szabadságharcig az utolsó néhány percbe. Ugye, akárhogy is Napóleonnak hoz talán a magyar szabadságharcba Görgeit lehet egyedül hasonlítani. Ő volt az, aki képes volt hasonló módon szerepelni, működni. Hasonlóképpen egy döntésképes fiatal ember volt. Igen szuggesztív és példamutató. Egy tüzér azt írta naplójában, hogy én Görgeinek a tekintetétől jobban félek, mint az Egyesült Orosz-Osztrák Hadseregtől. A borzasztó tekintete volt, kegyetlen tekintete volt, de tekintét parancsoló tekintete volt. Szerették egyébként a katonái. Na most, hogy ő hogyan is működik, erre néhány példát szeretnék csak mondani röviden. Itt már a szabadságharc vége felé, a tavaszi hadjáraton, mert egy picit később foglalkozunk, ugye a harcászati vezetőként hogy néz ki? Komáromi csatában, mondjuk a július 2-ait nézzük, mert Komáromnak három nagy csata is van. Július 2-án az történik, hogy a magyar csapatok itt Komáromba gyülekeznek, még várják az egyik hadtestet, az osztrák csapatok fölzárkóznak rájuk, és van egy olyan célja az osztrák fővezérnek, Hajnaunak, hogy egy ilyen látszott támadással megpróbálja beszorítani a magyar csapatokat ide a komáromi sáncok mögé, és ha ez sikerül, akkor itt hagy egy kis megfigyelő erőt, és az összes többi erővel pedig rohan, megy Buda és Pest elfoglalására, nehogy véletlenül az oroszok hamarabb foglalják el, de Hajnaú nagyon nem értett egyet ebből az orosz beavatkozással. És elindul a támadás, csak hát az történik, hogy az egyik osztrák dandár parancsnoka egy kicsit túl lelkesedik, és elkezd menni befelé, itt elfoglalja a külső erődvonalakat, és megy a híd felé. Ezt veszi észre Görgei, aki a komáromi várból rohan kifele, megy a helyszínre, Klapkát elküldi a másik irányba, és amikor a helyszínre érkezik, hát látja, hogy csapatok özönlenek visszafele. Próbálja őket megállítani, nem sikerül. A végső érve a tüzérségé néhány löveget levezényel ide a Dunapartra, hogy a visszavonulókat állítsák meg. Egy kartács sorozatra meg is álltak, mert hát mit tehettek volna, hátulra jobban lőtték őket, mint előről. Ez egy kegyetlen lépés volt, de célszerű, viszont ezeket a csapatokat rohamra már nem lehetett vezényelni, ezért hívott két zászlóját, a szabolcsi zászlóját és a Don Miguel zászlóját, akiket rohamra vezényelt. Szabolcsiak mentek, mert ugye szabolcsiak mennek, kiváló parancsnokuk volt Rakowski alezredes, aki csak annyit kérdezett, fiúk, halljátok, mit akar a fővezér, halljuk, na akkor futás. A Don Migueleknél az egyik hadnagy kiszólt, hogy már megint mi, mert már korábban a vág mentén is állandóan őket küldték. Görgei ezen nagyon berágott, oda ment és na kiszólt, volt bátorsága szólni, akkor most legyen bátorsága elvállalni, a fiatal, hogy ez, hát én voltam. Abban a pillanatban lesújtott Görgei kardja. Nem volt több kérdés, mentek után. Orszok egyetlen, de lehet abban a helyzetben valószínűleg egyetlen célszerű megoldás. Ami viszont meg érdekesebb a csatában, hogy sikerül visszaszorítani a támadókat mindenhol, és Görgei azt tette észre, hogy az osztrákok húzódnak vissza, és azt mondja, na akkor átmegy azonnal ellentámadásba, és itt középen az Ácsi erdőtől délre azt mondja, hogy itt keletkezett egy kis rés az ellenség arcvonalán, akkor megpróbál ide betörni. És ekkor összehozott 24 huszárszázadot, nagy tüzérségi tömeget, és megpróbál áttörni. Egyetlen pekje, illetve kettő pekje van, hogy az, ott van egy orosz hadosztály, Panyutyin tábornok alatt, aki tulajdonképpen önállóan is felismerte, hogy nagyon nehéz a helyzet, és kértek tőle két ágyút, hogy küldje előre, de ő az egész hadosztályt fölsorakoztatta itt, és egy orosz hadosztály akkora volt, mint egy osztrák hadtest, több mint 10 000 ember, és ráadásul még egy könnyűlovas dandár parancsnok is észrevette a nagy bajt, ő is felsorakozott. Tehát ezt a védelmet éri gyakorlatilag a 24 századnak a rohama, ugye ez a híres támfestmény, itt Görgei az élen példamutató módon a vörös hacukába támad, rohamoz, másik oldalon Pöltenberg vezeti a támadást. Képzeljék, kb. 2000 lovas, azért ez döbbenetes, ugye? Azok próbáltak győzelmet aratni, nem sikerült. Hát itt állítólag egy Hannover huszár vágta fejbe Görgeit, de hát ez nyilván nem igaz, ugyanis valószínűleg fölötte robbant egy gránát, amitől a fővezér megsebesült. Ami ebből számunkra érdekes, ez a helyzetfelismerés. A helyzetfelismerés, hogy itt át lehet törni, nem sikerült, de maga ez a felismerés, ez egy óriási dolog. Ez mutatja zsenialitását Görgeinek. A másik hadvezetőként a tavaszi hadjárat megtervezése. Görgei igazából nagyon kevés információkkal rendelkezett, és megterveznek egy olyan hadműveletet, ami zseniális. Tehát azt mondja, hogy itt állunk Gyöngyös környékén a magyar fősereg, el kéne foglalni mindenképpen Budát, sőt az ellenséget ki kéne szólítani az országból, mit csináljunk. Az ellenségről nem sokat tudunk, de úgy gondoljuk, hogy Gödöllő környékén van, akkor támadjuk meg. De ha egyenesen megtámadjuk, akkor legfeljebb visszaszorítjuk Pest felé, utána Pestet kell ostromolni, szétlőjük, hát azért az nem olyan szórakoztató, és utána a Dunán úgyse tudunk átkelni. Ezért a következőt döntenek. A seregnek csak egy része megy előre ezen az úton, itt nagyjából az M3-as vonalán, de véletlenül akkor még az nem volt meg. A többiek pedig elindulnak lefelé, lejutnak egészen Tápióbicske farmos magasságába, és innen délről támadják meg Gödöllőt, ezáltal megpróbálják azt elérni, hogy az ellenség ne Pest felé van olyan vissza, hanem Vác felé, vagyis elszorítjuk Pestől. Utána be tudunk vonulni Pestre, az ellenség ott lesz egy légüres térbe, utána már csak föl kell számolni. Gyönyörű terv, Görgei ezt kivitelezésére is parancsot, és ki is, meg is csinálják, igazából nagyon kevés változatos váltásokkal, vagy kevés változtatásokkal. A probléma az, hogy az osztrákok igazából még arra is alkalmatlanok voltak, hogy rendesen megverjük őket. Mert nem voltak ott, hanem szerte szana voltak, és seregüknek csak egy részével tudtunk találkozni. De ennek a felismerése és ez a vezetés mindenféleképpen mutatja Görgeinek a zsenialitását. Voltak természetesen más kiváló hadvezérek is, Józsefben, Fetter Antal és mások, de azt hiszem, hogy Görgei kiemelkedik az a sorába. Itt a magyar szabadság az gyakorlatilag arra a mintára zajlotta, hogy ezt a francia forradalmi háborúkba és Napóleon háborúiba megtanultuk, és ezek olyan változások voltak, amik nagyjából addig tartottak, amíg ugye a század második felében elindul egy újabb hadügyi forradalom, ez alapvetően egyébként meg a technikai forradalomnak köszönhető, amikor megjelennek a húzagolt fegyverek, amikor megjelennek a gyors tüzelő ágyúk, amik már nem 1-2 kilométerre lőnek, hanem 5-10 kilométerre, az már át fogja írni a hadseregeknek a szerepét, feladatát, illetve működési elveiket is. Különösen akkor, amikor általánossá válik a hadkötelezettség, akkor már milliós tömeghadsereget egészen másképp kell vezetni. Szerintem nem beszélek tovább, mert így is túlbeszéltem az időmet. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen professzor úr előadását. Jövő héten dr. Janáki Csaba az STE fizikai, kémiai és anyagtudományi tanszékének egyetemi adjunktusa tartja meg Szén-dioxid, ellenség vagy erőforrás című előadását. Szeretettel várunk mindenkit jövő héten. Viszontlátásra!